Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ország katolikus templomaiban a katolikus karitást támogathatják persei adományaikkal november 23-án, vasárnap. Így járulhatnak hozzá a karitatív szervezet munkájához a rászorulók, a szegények, a szenvedők, a magyar családok sokoldalú megsegítéséhez. Hívja fel a figyelmet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szent Erzsébet napi körlevelében. Mindenkit arra buzdítanak, hogy kapcsolódjanak be, a tárjátok ki a szíveteket, az angyalbatyú és az egymillió csillag a szegényekért elnevezésű adventi segélyprogramokba, melyeket a katolikus karitás szervez. Ti is tegyetek tanúságot, hiszen velem vagytok. Ezzel a mottóval fogalmazta meg üzenetét Leó pápa a 40. ifjúsági világnap alkalmából, melyet Krisztus király vasárnapján tartanak. A Szent Atya kiemeli, a Szent Lélek erejével a remény zarándokaiként készülünk arra, hogy Krisztus bátor tanúivá váljunk. Induljunk el tehát most azon az úton, amely elvezet bennünket a 2027-es szőuli ifjúsági világtalálkozóig. E távlatban tanúságtétel két szempontjára szeretnék különösen rámutatni, fogalmaz a Szent Atya. Az egyik a barátság Jézussal, amelyet ajándékként fogadunk Istentől, a másik a béketeremtés melletti elköteleződésünk a társadalomban. Leó pápa elmondta, a keresztény tanúságtétel az Úrral való barátságból fakad, aki minden ember üdvösségéért szenvedte el a kereszt halált, és támad fel a halálból. Ez a tanúságtétel nem keverendő össze semmiféle ideológiai propagandával, hanem a belső átalakulás és a társadalmi problémák iránti fogékonnyá válás valódi forrása. Leó pápa hozzátette, a testvériség és a béke tanúságtétele, mely a Krisztussal való barátságból születik bennünk, kiemel a közönyből és a lelkirestségből, segít túllépni a bezárkózáson és a gyanakváson. Donald Trump szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia. Az amerikai elnök erről a Fehérházban beszélt újságírók előtt, arra a korábbi kijelentésére reagálva, hogy Ukrajnának jövő csütörtökig választ kell adnia az Egyesült Államok béketervére. Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a tervvel, fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, amennyiben az ukrán elnök nem fogadja el a háború lezárására kidolgozott amerikai elképzelést, akkor harcolhat tovább. Arra a kérdésre, hogy az ukrán elutasítás esetén az Egyesült Államok megszünteti-e Ukrajna támogatását, Donald Trump annyit mondott, hogy egy ponton Volodymyr Zelenszkijnek el kell fogadnia valamit. Az orosz-ukrán háború és vele egész Európa sorsfordító pillanathoz érkezett. Trump elnök nem adja fel, hogy békét teremtsen Ukrajnában, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzése szerint Európa előtt két út áll. Visszafordulhatunk a zsákutcából, és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt 3,5 évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét, közölte. A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői immáron Amerika támogatása nélkül tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai-orosz háborúnak. És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai, közölte Orbán Viktor miniszterelnök. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult idő várható, hajnalra helyenként elvékonyodhat a felhőzet. A dél felől átvonuló csapadékzónából a legtöbb helyen havazás várható, de keleten eső is előfordulhat. Síkvidéken pár centiméteres olvadozó hóréteg összegyűlhet, vastagabb hótakaró az északi középhegységben alakulhat ki. Az Északi-szelet több felé élénk, főként a Nyugat-Dunántúlon erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul. Vasárnap mínusz 2 és plusz 4 fokra számíthatunk. Híreket hallottak.
Kódex. A tudás öröksége.
Amikor városi hagyományokra gondolunk, akkor Eger kapcsán a fertály mesterség az, ami sokunknak eszébe juthat. Ez az egyik legértékesebb és legélettelibb örökségünk, ha mondhatom ezt. Egy olyan intézmény, amely egyszerre közösségszervező, társadalmi háló és történelmi lenyomat is, és amelynek a 30. évfordulóját ünnepeljük idén, illetve nem magának a fertály mesterség létrejöttének, hanem újjászervezésének a 30. évfordulóját. A fertály mester az nem csak tisztségviselő volt, hanem a városnak a lelke is, ha mondhatom ezt. Aki ismerte az embereket, gondoskodott a közösségről, és mint egy hidat képez a múlt és a jelen között. A mai vendégünkkel dr. Petercsák Tivadar néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanárral, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával arról beszélgetünk, hogy hogyan alakult ki a fertálymesterség, milyen szerepet játszott Eger város életében, és milyen formában maradt ez fent a 21. században. Köszöntöm a rádiónk stúdiójában.
Örülök, hogy beszélhetek erről a nagyon fontos tisztségről, amely nagyon sok szálon kapcsolódik a valláshoz, az egyházhoz is, tehát ebben a rádióban mindenképpen fontos, hogyha ezeket is hangsúlyozzuk. A magyarországi városokra jellemzők, hogy bizonyos önállósággal rendelkező részekre tagolódtak. Ilyenek voltak a tizedek, az utcák, járások vagy fertályok, és ezek élén álltak az úgynevezett tizedesek, fertálymesterek, utcakapitányok. Ők voltak az összekötők a hatóság és a város lakói, a város negyedek lakói között, tehát ők voltak azok, akik kihirdették a rendeleteket, vigyáztak a rendre, segítették az adók beszedését, és hát aztán az idők folyamán egyéb feladataik is voltak, jótékonykodtak, rendezvényeken vettek részt. Hangsúlyozni kell, hogy a fertálymesterség nem csak Egerben létezett, hanem a történeti Magyarország teljes területén, mondhatjuk Szombathelytől Kolozsvárig, Besztercebányától Szegedig, de igaza van Breznai Imrének, a fertálymesterség egykori jeles kutatójának, aki maga is fertálymester volt, hogy az egri fertálymesterség egyedüli-e nemben. De nem úgy, hogy csak Egerben létezett, hanem az a különlegesség, hogy Egerben maradt meg a 20. századig, és egészen 1950-ig működött, amikor nem volt szükség az ilyen szervezetekre, és megszüntették, vagy megszűnt a fertálymesteri intézmény. Én azt gondolom, hogy érdemes végig menni ennek a három évszázadnak az eseményein, történetein, illetve a fertálymesterség feladatainak változásain, az, hogy mely korszakokban milyen feladatok domináltak, és egyáltalán mi volt a szerepük a város életében.
Mikor jelenik meg először Egerben a forrásokban fertálymester?
Kezdjük talán a tizedesekkel, mert hogy Egerben is, mint máshol, a fertálymesterségnek az előzménye a tizedesi tisztség volt. A különböző kutatások szerint egyetérthetünk abban, hogy a 17. század végén, a török kivonulása után, Eger felszabadulása után már léteztek a tizedesek, léteztek a tizedek Egerben. 1695-ben 46 tizedet írtak össze, és ezek élén álltak a tizedesek. Érdekes az is, hogy hogy tartotta a város népe, hogy mi volt a feladata a tizedeseknek, miért jöttek létre. Egy 18. század végéről származó dokumentumban olvashatjuk, hogy minden tizedháznak egy káplárja, vagyis tizedese lévén annak vigyázása kapitányok vezetése alatt, ki nem vétetődvén itt kapás mesterember avagy kereskedő, egyaránt kellett fegyvert fogni és közösen az ellenség ellen menni. Tehát úgy arra vezetik vissza, hogy tizedekbe csoportosulva kellett kiállítani azokat, akik védték a várost. No hát aztán később ez már megváltozott, és a 18. század elején még néhány évtizedig tizedesnek hívták ezeket a tisztségviselőket, de ahogy a németek betelepültek a török felszabadulás után nagy számban jöttek be, hozták magukkal, ők negyedekbe tömörültek, és ezek élén álltak az ő elnevezésük szerint Viertelmeisterek, magyarosan fertájmesterek, és az évszázadok során általában ez a tisztség, majd a 20. században a negyedmester elnevezés volt jellemző. Egy 1712-es protokollum már tartalmazza a négy belvárosi negyed és a két külvárosnak, a Hatvanynak és a Maklánynak a tizedeseit az ő nevük megjelölésével. A 18. században folyamatosan bővült, ahogy a külvárosok, a hóstyák létrejöttek, a munkaerő pótlására sokan telepeltek be, folyamatosan nőtt ezeknek a városnegyedeknek a száma, és 1716-1823 között 12-re nőtt az eredetileg négy belvárosi negyed száma, és 1938-ban jött még ehhez két új városnegyed, tehát azt mondhatjuk, hogy 1950-ig 14 városnegyede volt Egernek, ennek megfelelően 14 fertájmester vagy negyedmester végezte itt a dolgát. Mi volt a feladatuk? Elsősorban az volt a dolguk, hogy a hatóság, a városi hatóság rendelkezéseit kihirdessék a negyedükben. Eleinte nem volt kritérium, hogy írni, olvasni tudó legyen. A 18. század második felében már ez is kritérium volt, hogy föl tudja olvasni a város lakó, a negyed lakóinak, hogy miben döntött a városi hatóság, de fontos szerepük volt az adók beszedésében, a rendfenntartásban, és ezen kívül még sok egyéb olyan tevékenység, amire menet közben majd fogok utalni. A városi tanács rendeletei kihirdetésének egyik módja az volt, hogy a tizedesek, vagy fertájmesterek házról házra járva közölték, illetve felolvasták ezeket a rendeleteket. De peres ügyekben is közreműködtek. A 18. században és még a 19. században is nagyon komoly veszélyt jelentettek a tüzek a városban, és ezért kiemelt szerepük volt a tűzvédelemben. Ők járták a negyedeket, és az előírásoknak megfelelően ellenőrizték, hogy vajon minden rendben van-e, és nem keletkezhet-e tűz az adott házakban. Például az 1720-ban azt követelte meg a tanács, hogy az utcákon minden ház előtt hordóban víz legyen. Vagy például 1779-ben Takács Rozáliának a pálinka főzőjét vizsgálták meg, és az égő fazéknak a megsemmisítését rendelték el, mert a ház patisfalú volt, tehát könnyen lángra lobbanhatott. Sorolhatnánk a példákat, tehát nagyon fontos volt a tűzvédelem. De az is, hogy a legények, ha olyankor csoportosultak, amikor ez nem volt megengedve, akkor őket is előállították, tehát késő éjszakáig maradtak ki a város területén. Hivatalos személyeknek tekintették őket, és ha valaki megsértette ilyen minőségükbe, akkor azt megbüntette a város. Szerteágazó munkájukért fizetést is, bért is kaptak, ez két részből állt. A 18. század elején még természetbeni juttatás volt egy olyan 400 liternyi búza és 3 bakancs. Bizonyára azért, mert sokat kellett talpalniuk, majd ehhez még fizetés is járult, ami a 18. században 4 és 12 dénár között mozgott. Sok leterheltséget jelentettek ezek a feladatok, azt elmondhatjuk, és az abban is megnyilvánul, hogy igyekeztek jó néhányan kibújni ez alól a tisztség alól, mert állandó munkát jelentett számukra, különösen az iparosok, kereskedők, akik ilyenkor el kellett, hogy a munkájukat hagyják, és ezzel foglalkozzanak. Ezért már a 18. század második felében egyre inkább elterjedt, hogy helyetteseket alkalmaztak. De az illetőnek ezért fizetni kellett, ki kellett fizetni a helyettesnek járó bért.
Mert a 18. században kiből lett vertálymester?
A 18. században is abból lett vertálymester, akit a negyed alkalmasnak tartott erre, de a 18. században még nem a negyed lakói választották meg a vertálymestert, hanem ők csak javaslatot tettek a városi tanácsnak, illetve a városi tanács bizonyos szervének, és ők döntöttek erről. De egy érdekességet szeretnék kiemelni, Egerben sokan ismerik Fazola Henrik nevét, akinek a csodálatos díszkapuja a megyeházán van, és őt is megválasztották vertálymesternek. El is vállalta, de belátta, hogy ő ezt nem tudja ellátni a munkája mellett, és ezért 1769-ben kérte, hogy őt mentsék fel, és erről orvosi igazolást hozott, felmentették, és ő fizette azt a pénzt, ami a helyettesnek járt. No, tehát ez a rendszer a 18. század végéig, a 19. század elejéig működött ezekkel a feladatokkal, majd a következő korszak, az 1805-től 1808-ig tartó időszak, amikor az úgynevezett szegődményes, vagy egriesen béres vertálymestereket alkalmaztak. Már az is, hogy helyettesek voltak, az is jelzi, hogy azért ebben valamit kellett tenni, hogy ne vonják el a munkától az embereket, és bíztak abban, hogyha kevesebb, de rendszeresen, szinte alkalmazott, tényt működő vertálymesterek vannak, akkor az dolog jobban fog működni, és 6 vertálymester alkalmazására tettek javaslatot Fuss Ferenc érseknek 1805-ben. Ő ezt el is fogadta, és ennek megfelelően átálltak erre a rendszerre. Amikor ugyanúgy gabonát és pénzt kaptak ellátmányként ezek a alkalmazottak tulajdonképpen.
Működött?
Működött néhány évig, de nem soká, de azért említsük meg, hogy milyen feladatokat szabtak számukra is. Például ellenőrizzék, betartják-e, hogy a bormérés tiltott időben nem szabad folytatni. A szemeteket az utcára nem szabad kiönteni. A sertéseket ne ereszék ki az utcára és a piacokra. Aztán a tűzvédelem itt is fontos volt, de talán ez érdekes, hogy télben 9 órakor, nyárban pedig 10 óra után a korcsmákon való muzsika és az utcákon vagy akárhol szokott csavargás tilalmaztatik. Tehát sok ilyen feladatok volt, amit ellenőriztek, de azt kell mondani, hogy nem vált be ez a megoldás, mert ők sem teljesítették mindazt a feladatot, amit elvárt tőlük a városnegyed, vagy a város vezetése, és ezért újból visszaálltak 1808-ban a választott vertálymesteri rendszere, mert ők ebben a néhány évben kinevezettek voltak, tulajdonképpen alkalmazottak voltak.
És 1810-től...
1808-tól 1858-ig működött ez a rendszer, ami már kezd hasonlítani ahhoz, ami később a 19. század végétől és a 20. század első felében jellemző volt. A korábbi funkciók ugyanúgy megmaradtak, tehát a rendbetartás, tűzvédelem, egyebek, de nagyon fontos új elemként jelent meg, hogy éjszakai járőrözésük során, mert ilyen is volt, a negyedből egy embert maguk mellé vettek, és ketten járták az utcákat. És fontos kritérium volt, hogy példás magaviseletű emberek, józan emberek legyenek, akik ezt a feladatot el tudják látni. A legnagyobb változás azonban az, ami történt ebben az időszakban, hogy kötelesek voltak ügyeletet tartani a bíró, a főbíró házánál, beosztás szerint minden nap egy-egy személy, hogyha szükséges, bárhova elküldjék őket, levelet vigyenek, üzeneteket vigyenek, és volt még egy nagyon érdekes dolog, hogy ekkor már előírták számukra, hogy amikor a városi tanács ülései vannak, akkor az összes vertálymesternek meg kell ezen jelenni. Miért? Hát valószínű azért, hogy első kézből hallják azokat a rendeleteket, amelyeket ki kellett hirdetniük a negyedükben. A következő korszak tulajdonképpen a Bach korszakra esik, a 48-as szabadságharc után, amikor azért igyekeztek egy kicsit megfogni ezeket a szerveződéseket, és ekkor 1859 és 1860 között a vertálymesterséget megszüntették ismét, második alkalommal, és helyettük fertálybiztosokat neveztek ki. Az egyik negyedben, a Cifrasász negyedben, ahol én is fertálymester vagyok, ennek a naplója, amelyet nagyon pedánsan vezettek, jelzi, hogy 1858-ban Dluhopolszky Antalt választották meg fertálymesternek, és akkor az is itt van, és azon évben fertálybiztosok választattak helyökre. A fertálymester jog megszűnt. Mi volt a dolga ezeknek a fertálybiztosoknak? Egyértelműen az adók beszedése, az adóintők kihordása, amiért ők jutalékot kaptak, és ezért a lakosság körében egyáltalán nem voltak szimpatikus és kedvelt személyiségek, de nem is igen látták el az egyéb feladatokat, mert ez nem volt az ő dolguk, és ezért 1860-ban meg is szüntették ezt a tisztséget, és visszaálltak az úgynevezett tiszteletbeli, majd hagyományőrző tevékenységre.
Miben volt más ugye 1860-t követően?
Egy ideig még a régi rendben, tehát a hagyományos rend szerint dolgoztak, a századot meghaladó gyakorlat alapján írják valamelyik fertálymesteri naplóban, mert ezek nagyon fontos dokumentumok az egri fertálymesterség történetének kutatásában, hiszen minden negyed fertálymesteri naplót vezetett, ahol sok mindent felírtak, közte az eseményeket, és megválasztottaknak a nevét. Még ekkor is jellemző volt a helyettesítés, ami különösen azoknál volt fontos, hogy helyettesítsék őket, akik a munkájukból éltek, és nem maradhattak attól hosszú ideig ki. A kiegyezés után alig volt olyan fertálymester, aki maga végeztem, leginkább helyettesek dolgoztak. Ez egy érdekes dolog, hogy ekkor ez így működött. És akkor elkövetkezik a 19. század második fele, a 80-as évek, amikor a magyarországi törvények megszüntetik ezeket a hagyományos tisztségeket, és helyettük szakalkalmazottakat alkalmaznak, akik a város mindennapi életében jobban benne vannak, és Eger számára is feladat volt, hogy megszűnjön ez az intézmény. Az egyik a helyi újságban olvastam, 1883. május 20-án ülésezett a városi tanács, és itt a jogi szakosztály a fertálymesteri intézmény megszüntetését javasolja, hivatkozva az országos törvényekre. És egy érdekes dolog, és itt kezdődik az egri különlegesség, hogy úgy döntött a városi tanács, hogy ennek ellenére, a javaslat ellenére nem szünteti meg a fertálymesteri tisztséget, hanem továbbra is fenntartandó. Például Gyöngyösön és Miskolcon is volt fertálymesterség, és ezek a 80-as években megszűntek. Egerben viszont megtartották, és egy ideig még próbálták azokat a feladatokat hangsúlyozni, amiről talán érdemes az egyik naplóból idézni. Az eddigi gyakorlat szerint a közbiztonság, csend s egyéb rendőri, valamint árvaszéki, gyámi és adóbehajtás iránti intézkedés városi előjáróság és lakosság közötti közegül szolgáltatván végzik a munkájukat. A teendő építkezéseket, az idegen megtelepedőket az előjáróságnak bejelenteni, utcák s utak tisztántartására, tűzvész elleni óvó intézkedések mikénti teljesítésére felügyelni, a megrendelt őrjáratokat kiállítani, idegen koldusokat és csavargókat, úgy az utcai rendetlenkedőket bejelentetni, általában minden rendellenességek megakadályozását eszközölni. Volt a feladatuk. De ez aztán lassan elhalványult, és helyette inkább már csak ilyen kézbesítői feladatokat láttak el, tehát az adóintőket, adócédulákat kézbesítették ki a negyed lakóinak, és ekkortól kezdődik tulajdonképpen a 19. század utolsó harmadától az, hogy a negyedek lakói szinte spontán módon megtalálták a fertálymesterségben az, hogy ez a társadalmi kapcsolatoknak egy nagyon fontos fóruma lehet, és a különböző alkalmak, a személyes találkozások erősítették bennük nem csak a város iránti vonzalmukat, hanem a negyed identitását. Tehát, hogy az ő negyedük az miben más, mint a többi. Rögtön megjelentek a jótékonykodási akciók. Tehát például inségben szenvedők részére könyör adománygyűjtést kezdeményeztek. Munkájuk eredményeként 1864-ben néhány hónap alatt 965 forint és 48 kila gabona gyűlt össze. Tehát ezt csak azért példaként említem, hogy megtalálták azokat az új funkciókat, amivel segíteni tudnak a negyed rászorultjain. De olvashatunk további eseti segélyezésekről, a negyedben lakó rászorulókat segítették, vagy például 1902-ben a később megvalósult, de akkor még csak létesítendő dobószobor javára ajánlottak meg, és utaltak ki 20 koronát valamelyik negyedben. Az elhunyt feltármesterek feleségeinek támogatására is találunk adatokat. A 19. század vége felé utolsó harmadában a helyi újságok, mint fontos társadalmi eseményről számoltak be, az új fertályemesterek megválasztásáról, az ő eskütételükről, a megválasztás tulajdonképpen, de erre majd még visszatérhetünk, a suttogókon, pincékben, házaknál történt. Tehát ezek fontos társadalmi eseményé váltak, különösen az, hogy a bazilikában szentmisén vettek részt, Szent Apollónia napján, február 9-én, majd a városházán letették a hitet, esküdtettek a város polgármestere előtt. És nagyon érdekesek az ezekhez az eseményekhez kapcsolódó trakták, vendéglátások. Egy 1899-ben megjelent újságcikk nagyon jól kifejezi ezt a változást. A fertályemesteri intézmény dacára a mostoha viszonyoknak még mindig nevezetes szerepet játszik a negyedek életében. Benne központosul össze, legtöbb esetben, a negyednek színejava, s az intézmény valódi összetartó kapcsot képez a negyed lakosai között. Tekintélye azon a bizalmon alapul, mellyel a polgártársak megválasztják az új negyedmestert, s feladata, hogy a városi magisztrátust híven informálja a hivatalos ügyek bizalmi oldalán, másrészt, hogy a negyed ügyes-vajos dolgaiban közbenjárása és segítsége legyen a népnek. Ezért van mindig érdeklődés a régi fertályemesteri intézmény iránt, melyben több helyütt városunk legelőkelőbb polgárai is helyet foglalnak. Tehát itt már egy társadalmi kiszélesedő fertályemesteri közösségről beszélhetünk. Érdekes, hogy a 20. század elején kezd a fertályemesteri tisztség megnevezés, tehát a fertályemester megnevezés átalakulni negyedmesterré. És valószínű az az oka ennek, hogy a fertályemester egy németes kifejezés, és ezzel is a magyarságát, a történeti hagyományait igyekeztek hangsúlyozni. 20. század elején továbbra is fontos volt a szegények megsegítése. Trag Géza polgármester 1923-ban azt hangsúlyozta az avatáskor, hogy őrködni kell a város népe erkölcsi és anyagi nyugalma fölött, ápolni a hazaszeretet szent érzéseit, éber figyelemmel vigyázni a rendre, visszatartani és kiközösíteni annak ellenségeit. És egy nagyon érdekes dolog jellemzi még ezt a korszakot, és ezt talán ezzel fejezhetjük be ennek a korszaknak a bemutatását, hogy 19. század végéig, 20. század elejéig föl sem vetődött az, hogy a negyedenként elkülönülő fertályemesteri közösségek valamilyen módon együtt szerveződjenek. Hiszen képzeljük el, hogy ezek a negyedek egymástól teljesen függetlenül működtek, minden negyed a maga problémáit igyekezett megoldani. Egy alkalommal találkozott az összes negyed fertályemestere az eskütételen, a fertályemester avatáson, ami Szent Apollónia napján, február 9-én volt. És ez volt az az alkalom, amikor találkozhattak egymással, tulajdonképpen egy 200-300 fertályemester volt már ebben az időszakban, ugye a meghaltak mellett az élők folytatták ezt tovább, és a 20-as években kezd felvetődni az a gondolat, hogy érdemes lenne szerveződni, egy egységes szervezetet alkotni. Ennek előzményeként említhetjük Párvi Sándor apátkanonokot, aki szepesi püspökké választottak, de előtte 1904-ben ő is egy fertályban fertályemester volt, és az ő püspöki avatása alkalmával szerveztek egy fáklyás felvonulást, amelyen minden fertályemester megjelent. Tehát ez is jelzi már, hogy mozgolódtak. Majd nagyon sokat lendített ezen az igényen, ezen a terven, ezen az elképzelésen a dobószobor avatása és az ahhoz kapcsolódó dalos ünnep megszervezése. 1907-ben avatták fel a dobószobrot, és ez abból az alkalomból is történt, hogy országos jelentőségű dalos ünnep volt Egerben több ezer résztvevővel. És erre az alkalomra a fertályemesterek, már az összes fertályemester elhatározásából készítettek egy ezüst szobrocskát, egy fertályemesteri szobrot, a fertályemesteri köpenyben, jelképükkel, a fertályemesteri bottal, És ezt jutalomdíjként felajánlották a szervezők számára, és a budapesti asztalos ifjak talárdája kapta meg ezt a szobrocskát. Milyen kár, hogy ez a szobor, nem tudjuk, hogy hol van ez a szobor, milyen nagyon értékes emléke lehetne az Egri Fertály mesterségnek.
Országosan ők megjelennek ebben az időszakban már valahol?
Nem, és ez lesz a következő időszak, amit nagyban segít az, hogy 1931-ben szerveződik meg az Egri negyedmesteri testület, ami már tulajdonképpen előzményének tekinthető a 1995-ben megalakult mai fertálymesteri testületnek. Erre való kezdeményezések már 31 elején megkezdődtek, május 10-én szervezték egy alakuló ülést ebből a célból, és ekkor hangzott el dr. Kürti Menyhért tankerületi főigazgató mondandójában, hogy az egri negyedmesteri kar egy darabkáját őrzi a régi szép, becsületes történelmi időknek. Tehát ez egyrészt a fertálymesterség ősiségét hangsúlyozza, másrészt pedig, hogy fontos ezt szervezetten fenntartani, és itt hangzik el, hogy egy éven keresztül őre legyen a keresztény és nemzeti szellemű polgári erkölcsöknek és istápolója a szegényeknek, árváknak és elhagyatottaknak. Tehát továbbra is ezeket hangsúlyozzák, de a végleges megalakulása szeptember 20-án történt, amikor alapszabályt alkottak, annak rendje módja szerint megválasztották az elnököt, és ez dr. Kürti Menyhért, ciszterci pap, királyi tankerületi főigazgató volt, titkárnak, főtitkárnak pedig dr. Urbán Gusztáv jogtanárt választották. Na és hát akkor tulajdonképpen ez az a korszak, amikor még jobban kiszélesedik a fertálymesterek társadalmi tevékenysége, ismertebbé válnak, és megjelennek nem csak a városi, hanem országos eseményeken is az előbbi kérdésére válaszolva. Kürti Menyhért után dr. Petró Kálmán ügyvéd, országgyűlési képviselő lett a testületnek az elnöke. Érdekes dolog, hogy egy díszelnöki tisztséget is felajánlottak, méghozzá Kállai Miklós miniszterelnöknek, aki azt megelőzően Egerváros országgyűlési képviselője volt, 1943-ban választották őt díszelnökké. De elnöke volt a testületnek rövid ideig 1947-ben az a Breznai Imre, akiről már volt szó, aki a fertálymesterség történetét több munkájában is megírta. Nagyon fontos volt ekkor is, hogy a fertálymester ismerje a város lakóit, ismerje a városnak a problémáit, és ennek érdekében javaslatot tegyen a problémák megoldására. A tanács és a tisztviselők előzékenyen fogadták a fertálymestereket, kérelmeiket a lehetőség határain belül igyekeztek elintézni. Például 1935-ben úgy határozott a testület, hogy minden fertálymester köteles lesz a negyedében lévő szobrok, feszületek és műemlékek állapotát figyelemmel kísérni, és ha romlásnak indul, javaslatot tenni a illetékesek felé, hogy ezeket kijavítsák. Különösen sokat tettek ezek a megválasztott fertálymesterek a szegények számára a juttatandó szociális támogatáshoz igazolások kiadásával, hiszen ők ismerték legjobban a rászorulókat, és hát például 1943-ban összesen 3772 esetben adta ki a fertálymesternek ilyen igazolást.
A második világháború, tehát...
Igen, igen, és a második világháborúban még egyebet is említhetünk, az, hogy ekkor alakult meg a barátné asszonyok testülete, szervezete, és itt álljunk meg egy mondat erejéig, a fertálymesterek egymást barátom uramnak szólították, mert hogy ez egy csak férfi tisztség volt. Tehát természetes abban az időszakban csak férfi lehetett fertálymester, de az ilyen szociális célok érdekében megalakuló új szervezetnek, tehát a nők hozták létre, a fertálymester feleségek. És például 1942-43-ban melegholmit, cigarettát, vegyes küldeményeket juttattak el a fronton harcoló katonák számára. Egerben talán sokan ismerik az Egri Norma kifejezést. Ez egy olyan szervezet volt, amely a 1920-as években alakult, és a szegénység kezelésére hozták létre, adományok gyűjtését szervezték, ebbe is tevékenyen bekapcsolódott a Fermat tájmesteri testület. Cifrasánc negyedben Vitéz Subik Károly pápai prelátus, kanonok és fertájmester például 1931-től a húsvéti és karácsonyi ünnepek alkalmából 10 év alatt 180 családot, mintegy 1100 embert látott el szeretett adománnyal. Ezért is választották meg 1937-ben a negyed díszelnökévé. Tehát nagyon fontos ennek a szociális támogató tevékenységnek a hangsúlyozása.
De hogy figyelem, a 20. században már inkább erre tevődött a hang.
Erre kerül a hangsúly, illetve a társadalmi megjelenésük, a város lakossága előtti megjelenésük. Talán még egy mondattal emlékezzünk meg arról, hogy 1935-ben úgy döntött a városi tanács, hogy létesítenek egy fertájmesteri padot a tanácsüléseken, ahová meghívták minden alkalommal a fertájmestereket, nem volt kötelező megjelenni, de aki akart, az részt vehetett, és erre a padra ülhetett le, hogy első kézből értesülhessen, és vihesse a negyed lakói felé a híreket. 1939-ben összesen 275 negyedmester viselt polgár volt, valamint 14 tényleges fertájmester, és mindösszesen ekkor 289 fő alkotta a testületet, akik a családtagjaikkal, rokonaikkal együtt nagyon komoly bázist jelentettek a város életében. Na és akkor nézzük meg, hogy milyen eseményeken találkozhattak a városlakók. Például 1933-ban egy borhét elnevezésű szüreti felvonulás volt, már akkor is tartottak boros rendezvényeket, és ezen teljes díszben megjelentek a fertájmesterek, a fertájmesteri köpenyben, a százláncú köpenyben, a bottal, szalagos bottal. Ugyanakkor teljes létszámban vettek részt akkor, amikor a Szent Jobb Egerben járt, 1938-ban, június 4-én, és itt 8 fertájmester köpenyben és zászló alatt képviselte Egert. 1942-ben a már említett Kállai Miklós miniszterelnök Egerben járt, és a vasútállomáson teljes díszben fogadta az összes fertájmester és gyalog, kísérték fel a dobótérre. Budapesten is megjelentek már a fertájmesterek, 1916. december 30-án koronázták meg IV. Károly királyt, és két egri fertájmester, a nevüket érdemes megjegyezni, Kocsis Bernát és Schiller Imre, jelent meg Budapesten fertájmesteri díszben. 34-ben pedig két alkalommal vettek részt a fertájmesterek a fővárosban. Augusztus 20-án a Szent Jobb körmenetben vonultak, a népviseleti csoportok után és a frontharcos díszszázad előtt, és képviselték a fertájmesteri testületet 34. szeptemberében, amikor Horthy Miklós kormányzó kinevezésének 15. évfordulója volt. Tehát ezek voltak azok a látványosabb megjelenésük, amikor országvilág előtt megjelenhettek, és talán megemlíthetjük még azt is, hogy 1936-ban Breznai Imre rádióbeszédet tartott, és ebben végigvitte a fertájmesterség történetét, feladatkörét, és megismertette az ország lakosságával, akik már személyesen a saját településünkön nem tapasztalhatták meg, hogy mi az a fertájmesterség.
Hogyan változott a fertájmesterek összetétele? Ugye beszéltünk arról a 18. században, a zömében kereskedők, sok kereskedő iparos volt közöttük, de elhangzott itt az elmúlt pár percben, hogy volt közöttük egyházi személy is, ügyvéd is.
Igen, igen. Ez már ebben az időszakban a 19. század végétől erősödik. Van is itt egy adat arról, hogy egyházi személyek közül hányan és hogyan vettek ebben részt. Ez már a vallási értékek erősödését és a vallási fontosságát is jelzi, hogy rendelkezésre álló adatok szerint először a már említett Párvi Sándor, egri kanonok, a későbbi szepesi püspök lett negyedmester 94-ben, majd 1949-ig azt mondhatjuk, hogy 29 pap fertájmester mestert választottak, akik segítették a lelki gondozást és a hitéletet, valamint az eseményeken ők tartották a istentiszteletet, a szentmisét. Különbséget tehetünk attól is, hogy belváros vagy külvárosok, az egriesen hóstyákról beszélünk. A belvárosban legtöbb a kereskedő, iparos, majd aztán tisztviselők és a egyházi személyek, a külvárosokban pedig, persze voltak olyan külvárosok, ahol jelentősebb számú iparos is dolgozott, például a Cifra Sáncnak a Sáncváros részében, ugye a vár fölötti területet nevezték így, de legtöbb a gazdálkodó, földdel rendelkező, vagy földdel nem rendelkező személy. És ez is egy érdekes dolog, hogy ezeken az együttléteken, az úgynevezett traktákon, a választásokon együtt jelentek meg. A vagyoni különbségeket is egy kicsit kiegyenlítették ezek a negyedi rendezvények, mert hogy az számított, hogy az illető tisztességes legyen, közismert legyen, munkáját jól végezze, és a negyed érdekében bizonyos feladatokat ellásson, illetve segítse a negyed munkáját.
A megszűnéséről kellene még mindenképpen beszélnünk, ugye ez 1945 utáni időszak, amikor sok olyan értékes szervezetet szüntetnek meg, és közöttük a feltármesteri testület működését is, amely egy rendkívüli értéket képviseltek már abban az időszakban is. Hogyan történik ennek a megszűnése 1945 második világháborút követő időszakban? Ugye folyamatosan továbbél a feltármesterség, választanak minden évben feltármestert, meddig tudják ezt működtetni?
Tulajdonképpen a háború idején nem választottak új feltármestereket, az háború alatt az a feltármester viselte a tisztséget, ugyanúgy, mint az első világháború idején, akit a háború elején megválasztottak, hiszen akkor erre nem volt lehetőség. Tehát a háború után ugyanúgy folytatták a tevékenységet a feltármesterek, de már 1947 elején olvashatók a feltármesteri beszámolókban és újságcikkekben is olyan szövegek, amelyek az intézmény demokratikus jellegét és a demokratikus időkben való szükségességét hangsúlyozták. Ez az érvrendszer a két munkáspárt 1948-ban történt egyesülése után, a Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása után különösen fontossá vált, hiszen ebben az időszakban a társadalmi szerveződésekre nem nagyon volt szükség, sőt, kimondottan hátrányos volt, ha ezek működtek, és ezért vagy 49-ben, vagy 50-ben készítettek egy olyan fogalmazványt, amelyet a Magyar Dolgozók Pártja vezetőségének elküldtek, és ebben az intézmény további működésének az engedélyezését szerették volna elérni. Ebből érdemes egy-két-három mondatot idézni, mert nagyon jól jellemzi a korszakot, és azt, hogy mit hangsúlyoztak a cél érdekében, hogy megmaradjanak. Maga az intézmény jóval megelőzte korát, mint ilyen a tiszta és nemes demokráciának érvényesülése, megtestesítője, mert mint akkor, később, mint a mai napig lerombolta a különféle társadalmi osztályok között meglévő rideg választófalat, ember és ember között, egyesített kicsint és nagyot, szegényt és gazdagot, a közjóért való közvetlen munkában, embertársai kölcsönök megbecsülésében egyformán részt vett a földmíves, az iparosság és haladó értelmiség, nem különben azok feleségei is. Hát azt gondolom, ebben minden benne van, amit akkor hangsúlyozni kellett, de ezt hiába történt. A feltármesterség nem működhetett tovább, és ezt az egyik feltármesteri naplóból tudhatjuk, hogy 1949-ben még megtörtént a feltármester választás, de már 1950. február 7-én, az Apolónia nap előtt két nappal, Ringelhan Bélát, aki a testületnek az akkori elnöke volt, egy egyszerű postai levelezőlapon értesítette Balogh Gyuláné polgármesterasszony, hogy a negyedmesteri testület ugyan folytathatja a tevékenységét, ugyanakkor nem tartja szükségesnek az új feltármesterek egyházi és polgári eskütételét. Tehát tulajdonképpen ezt követően össze-össze jöttek a fertályemesterek, találkoztak egymással, részt vettek egymás az elhunytak temetésén, de igazából szervezeti életet már nem éltek, mert szerintük ez a testület attól volt hiteles és legális, hogy letették a hitüket, letették az esküt, és ezért 1950-et tekinthetjük, amikor már nem tehettek esküt, 1950-et tekinthetjük a feltájmesteri tisztség megszűnésének Egerben.
elhangzott műsorunkban dr. Petelcsák Tivadar, néprajzkutató, nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszélt az EGRI fertájmesterség kialakulásáról, és annak az elmúlt 3 évszázad során a gyakorlatban megjelenő szervezeti működéséről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.